Nagy megtiszteltetés és nagy hála van a szívemben, hogy itt lehetek köztetek. Isten áldjon mindannyiótokat, akik eljöttetek erre a táborra. Én is felvidéki magyar fiatal voltam annak idején egykor, de lélekben, szívemben most is talán az vagyok, és elmondhatom azt nektek, hogy a mi időnkben, amikor olyan idős voltam, mint ti, csak álmodni mertünk arról, hogy létezik majd ilyen egyszer, hogy ifjúsági pasztoráció, vagy ifjúsági felelős a püspökkari konferencia mellett, ráadásul a magyar hívek, vagy fiatalok lelki üdvösségért felelős, szuper. Úgyhogy nagy-nagy köszönet azért a Jóistennek, hogy adott nektek pásztorokat, akik itt vannak veletek, és akik felelősséget éreznek, és felelősséget, és hitvallást, hivatást is éreznek irántatok. Úgyhogy minden pásztornak egy nagy tapsot itt az elején. Olgyai Csaba diakonus atyával az élen. Tegnap, vagyis a mai szentmisében hallottátok, hogy van nekünk is egy vértanunk, nem is egy, hiszen a fölvidéki magyarság 100 éves történelmének bizony nagyon sok vértanúja van, sok-sok névtelen hőse, de kettőt már közülük az egyház is annak tekint, az egyik Salkaházi Sára, testvérünk keletről, és hát félig már is boldog, teljes egészében Isten szolgájába lett nyilvánítva Eszterházi János, aki pásztora is, és tanúja is volt, tanúságtevője is a fölvidéki magyarságnak. Fel a kezekkel az, aki nem hallott még Eszterházi János nevéről. Ugye mindannyian hallottatok, köszönöm szépen. Úgyhogy én most, ha megengeditek, nem fogok beszélni az ő életéről. Csak jelzésként mutatom, hogy itt van egy ilyen kis füzetecske. Ez 4 oldalas, apróka. Van benne egy kis lapocska is. Ebben van egy rövid életrajz, egy ima, és van egy boldoggá avatásért elmondható imádság, arra kérek majd vigyetek emlékbe, ha nem jut belőle mindenkinek, akkor remélem jut a Csámpa Jottó igazgató úr említett, hogy majd lesz egy olyan programotok, amikor ő vezet körbe benneteket, elmentek a múzeumba, meg föl a vetítőterembe is. Ott lehet még bőven ebből kapni, haza is vinni esetleg szüleiteknek, és ott lehet Eszterházi János életéről szóló könyvet is kapni, amiből majd részletesen is megtudhatjátok, hogy ki is volt ő. Most én csak annyit mondanék így bevezetőként, hogy nagyon köszönöm itt Krisztinek a felvezetést. Valóban Eszterházi Jánosnak ez volt a szülőföldje, ahol most vagyunk, a Zoboraljai Magyarság, a Zoboraljai vidék. Nagyon sok szállal kötődött ide, és a politikusi időszakából akkor csak egy röpke kis idézetet engedjetek meg. Ugye tudjátok, hogy elmehetett volna 1938-ban Budapesten, a parlamentbe ajánlottak fel neki. Na jó, akkor két mondat. Tehát ő a fölvidéki magyarság egyik legfontosabb politikusa volt a két háború között, a keresztény-szocialista párt elnöke. 35-ben prágai parlamenti képviselő lett, 39-ben pozsonyi, mikor ketté szakadt Csehszlovákia, akkor pozsonyi parlamenti képviselő lett. De előtte 38-ban felajánlották neki, hogy Budapestre kerülhet, hiszen őt Kassán választották meg képviselővé, és Kassa és Dél-Szlovákia visszakerült Magyarországhoz, és akkor felajánlották neki, hogy menjen el Magyarországra, legyen parlamenti képviselő. Már ki is volt írva a neve a parlamentbe, és ő megköszönte, szépen azt mondta, nem, mivel az enyém itt maradtak, nagyon sokan, körülbelül 100 000-nyi magyar maradt itt, a ketté szakadt Csehszlovákia, szlovákiai részén, pásztor nélkül, vezető nélkül, hiszen mindenki, aki tudott, élt és mozgott, az ugye Magyarországra ment 38-ban, ő azt mondta, ő itt marad. És aztán itt maradt 1945-ben is, amikor jöttek az oroszok, és tudni lehetett, hogy itt szörnyű világ jön. 38-ban a karrier és a nehéz, kegye, keserves munka között kellett választania, és ő a karriert elvetette és maradt. 45-ben a szabadság és a rabság között kellett választani, ha elmegy, szabad lehet ott nyugaton, a nyugati szabad világban, ha itt marad, akkor a kommunizmus letarol mindent, és vagy rab lesz a börtönben, vagy egy rabország polgára, és ő akkor is a maradást választotta. És 1949-ben, mikor hazahozzák őt a gulágból, mert tudjátok, hogy 45-ben elhurcolták őt, erről majd mondok két szót, és idehaza halálra ítélték, és 49-ben hazahozták őt, hogy kivégezzék, felakasszák. És közben egy rövid, röpke hónapot volt a kolera barakba, így hívták a járvány kórházba, mert szörnyű szibériai tüdőbajt hozott haza magával. És akkor is megszervezték a szökését, itt az osztrák határon vitte volna őt két diplomata kocsi, és akkor is azt mondta, hogy nem. És akkor már nem a karrier és nem a szabadság volt a kérdés, hanem az ember utolsó nagy kérdése, az élet és a halál között kellett választani. Ha elmegy, akkor élni fog, mert Svájcban biztos meg tudták volna gyógyítani a szörnyű kétoldalú lukas tüdeje volt, a kavernák, a szibériai TBC egy viszonyosoknatos tüdőbetegség volt, itt nem is ismerték Közép-Európában, hogy mivel kell gyógyítani. Ha itt marad, akkor vagy belepusztul ebbe a betegségbe, vagy fölakasztják, hiszen tudta, hogy halálra van ítélve. És akkor is a maradást választotta. Mondhatnám így emberi szóval kicsit sután, hogy a halált választotta. De ugye érzitek ti is, hogy nem erről van szó. Arról van szó, hogy amikor egy kis noteszbe, egy kis imakönyvbe beleírta a jegyzetét, és amikor megtudta, hogy halálra van ítélve, akkor ennyit írt ide, furcsa érzés, de egyáltalán nem izgat. Tehát ő már tudta, hogy az élete nem a földi uralkodók kezében van, a hóhérai kezében van, ezerszer meghalhatott volna, elpusztulhatott volna a szibériai jeges pokolba, a haláltáborokba, mert azok is, az a szovjet fogókényszer munkatáborok is haláltáborok voltak, és az Isten mindig megmentette, hogy tehát tudta, hogy az ő élete nem a földi emberektől függ. A bizalma az Istenben nagyobb volt, mint a saját életének a féltése. Nos, még szabadon leírt egy gondolatot erről, a szülőföldről. Több alkalmam is lett volna arra, hogy könnyebb és jobb életkörülményeket és feltételeket válasszak a magam számára. De egy pillanatig sem foglalkoztam ezzel a gondolattal, mert elválaszthatatlanul összenőttem azzal a talajjal, amely talajon ringott az én bölcsőm, és amelynek sorsával, boldogulásával egybeforrott lelkemnek, szívemnek legkisebb része is. Egész énem, egyéniségem, minden gondolatom, vágyam és reménységem. Kedves fiatal barátaim, testvéreim, tudjuk-e így szeretni a szülőföldünket, ahogy ezt a Rázi János szerette? Szinte egy zsoltárt sorait érezzük ki ebből az egy mondatból. A szülőfölddel való összefonódásnak a zsoltára. Eszterházi János nagyon szerette a földet, ezt mondta, azt apáinktól örököltük, ezt kötelesek vagyunk megtartani, és a másik nagy pillére az ő életének a kereszténység volt, a Krisztusba vetett hit, amely megszentelte, ez a hit átjárta az ő hazaszeretetét is. És így hagyta ránk örökségként szinte ugye ezt a gyönyörű mondatot, szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket, ne tévesszük szem előre egy pillanatra sem. Ápoljuk, őrizzük ezt a kincset, mert ez az egyetlen pozitív érték, melyet senki el nem vehet, és amelynek varázslatos ereje átsegít minket a legnehezebb megpróbáltatásokon is. Tehát a föld és a kereszt, a mielünk a kereszt mondta, és nem a horog kereszt, és nem a sarlókalapács, és ma azt mondaná, hogy nem a szivárványos zászló, hanem a kereszt, és a kereszten keresztül az a hivatás, ahova az Isten állított minket. Na erre majd vége felé visszatérek, most ha megengeditek, akkor leülnék. Tehát ott tartottunk, hogy 1945-ben egy útkereszteződéshez érkezik az élete, nem menekül nyugatra, de tudja, hogy ha itt marad, abba se lesz sok köszönet, hiszen a feleséggel, vagy az édesanyja lengyel volt, a rokonai Lengyelországban éltek, tehát nagyon jól tudta, hogy mit művelnek az oroszok, a szovjetek ott azokon a területeken, ahová 45-39-ben Lengyelország kettéosztásakor bevonultak. Tehát tudta, hogy az a politikusi pálya, amit ő eddig járt, azt nem folytathatja. Jobbra ott a szakadék, balra lángol az erdő, előtte egy betonfal. Hova mehet az ember egy ilyen kereszteződésbe? Merre vezethet út? És ő talált egy utat. Ez az út fölfelé vezetett. Erről így beszélt, és le is írta, amikor ebben a járványkórházban tudott néhány levelet szabadon megírni. A háború vége felé, körülbelül amikor a pesti ostrom kezdődött, azért kezdtem imádkozni, hogy a Jóisten engedje meg, hogyha kell szenvedések és nélkülözések árán is, méltóvá váljak arra, hogy őt megtisztulva követhessem. És mivel ezt kértem, ezért imádkoztam, amikor az oroszok elszállítottak, és aztán később is, teljesen nyugodt voltam. És amikor már úgy éreztem, hogy helyzetem nagyon nehéz, egyszerűen azt mondtam magamnak, nem szabad kétségbe esni, hanem örülni kell, mert az Úr Jézus meghallgatta kérésemet. Tehát a keresztútra lép. Jézus útját akarja követni, a Jézus útja, a Krisztus útja pedig a keresztút. Szinte, ugye, mikor 45-ben rejtőzködik, előjön, és akkor már kihirdetik a kassai kormányprogramot áprilisban, ott vannak a falragaszok, látja, hogy a fölvidéki magyarság halálra van ítélve, és oda megy a hóhérhoz. Szinte oda veti magát az oroszlánok elé, mondhatnánk így. Hát ezért. Nem egy macsó döntés ez, hogy majd én megmutatom, hogy itt vagyok akkor is, hanem előtte meghozza a döntést, Krisztus útját akarja követni. És ez a krisztusi út, ez tulajdonképpen itt Pozsonyba kezdődik el számára azzal, hogy elkezdődnek a kihallgatások, ütik, verik, vágják őket és az elfogott magyarokat, és azt írja erre, visszagondolva Eszterházy János, hogy szinte borzadva gondoltam arra, hogy ti is ilyen helyzetbe kerüljetek. Ezt írja nővérének, Luizának, tehát a családjára gondolva. És igazán megmondom, szinte belebolondultam arra, ha arra gondoltam, hogy a gyerekeknek, már az ő gyermekeinek is ilyen szenvedésen kellene átmenniük. És imádkozva kértem az Úr Jézus legirgalmasabb szívét, hogyha lehet, óvjon meg titeket. És ez a gondolat, ez az aggodalom értetek és a gyermekekért az apának, a szülőnek az aggodalma volt, ártatlan gyermekeiért. Paksi László atya, aki elolvasta ezt a levelét, azt írja, hogy ez a lelkület ugyanaz, mint Jézus lelkülete volt. Jézus sem a saját szenvedése kötötte le a Golgotán, hanem azok sorsa, akikért a tengernyi kint és megaláztatást vállalta és elviselte. Ez az önmagáról megfeledkező, szeretteért aggódó, szenvedő szeretet hatja át Eszterházy János lelkületét. És így hurcolják előtt a gulagba, és ott valami iszonyatos vádiratot tesznek elé, hogy ő volt az, aki Hitlert rábeszélte, hogy támadja meg a Szovjetuniót, meg ilyen eszement marhasságok. És persze 680 órán keresztül vallatják őt több hónapon keresztül is, verik, ütik, kínozzák, és nem írja ott sem alá a vádiratot. Egész addig még a kihallgató tiszt azt nem mondja, hogy jó, akkor intézkedünk, és hozzuk ide az anyádat, a feleségedet, a gyermekeidet és a testvéreidet is. Azonnal aláírja a vádiratot. És mit tesz ekkor? Tulajdonképpen a nem létező bűnöket vállalja magára, amiket soha nem követett el, azért, hogy megmentse a szenvedéstől az övéit. Tehát mit tesz Krisztus, amikor odaadja magát ő is bárányként, ugye jönnek érte, és mindenki az olajfák hegyén elmehetett volna, és odaadja magát, tulajdonképpen a nem létező bűnökért vállalja a halált. Tehát itt látunk egy Krisztussal való azonosulási lelkületet, és ugyanez a lelkület hatja át Eszterházy Jánost, amikor az övéire gondol, a fölvidéki magyarságra is, ugyanis a család számára nem csak az apa, az édesanyja, a gyermekei, a testvérei felesége volt, hanem a fölvidéki magyarságot is nagy családként, magyar családként emlegette, nem engedte magát grófnak szólítani, és mindig a leveleit így kezdte már, különösen a 40-es években, hogy kedves testvéreim. Meghirdette a családpolitikát, ami azt jelentette, hogy eltörölte a különbségeket, a velekezeti, vallási, osztálykülönbségeket, világnézeti különbségeket. Mindenkinek helye van ebben a családban, mondta. Mindenkire szükség van. A családban is különbözők vagyunk, mégis együtt vagyunk, össze tudunk tartani. Hát tartsunk itt össze, fölvidéki magyarok. Ez volt, tehát ő a fölvidéki magyarságot a saját családjának tekintette, és ugyanezzel a lelkülettel, a fölvidéki magyarságért elviselve a szenvedést ajánlotta fel szenvedéseit és imáit. 10 év kényszermunkára ítélték őt a moszkvai Lubjankában, ez a hírhedt politikai börtön, és útközben szállították őt Szibériába, északra, talán ismerték a történetet, útközben a rabok, akik velem utaznak, azok, akiket vele szállítanak, felfedezik, hogy a fehér neműjén rajta van a monogram. Régebben nagyanyáink is ráhímezték a zsebkendőre, vagy az ingekre a kezdőbetűiket a nevüknek. Az ő ingén is talán ott volt az, hogy ingén vagy a fehér neműjén, hogy éjjé, Eszterházy János, és fölötte egy korona. Azt jelentette, a korona az a grófi címernek a része, minden grófi címerben ott a korona, mert a királytól, a koronás főtől kapják az emberek a grófi címet, azért, mert szolgálatot tettek a királynak. És ezek a szerencsétlen rabok azt hitték, hogy Eszterházy egy királyfi, hát hiszen a neve fölött ott van a korona, akkor biztos valami királyi leszármazott. És akkor rárohantak, és letépték minden ruháját. Anya szült mesztelenül érkezett be a gulák táborába 1947-ben. Most képzeljétek el, valami katonai pufajkát dobtak ott rá, hogy éppen szét ne fagyjon. Képzeljétek el, hogy egy ember, aki arisztokrata családban, egy kastély, egy gyönyörű kastély most is áll, Nyitrai Lakon, Velkész Zálozsie, úgy hívják, az Nyitra másik oldalán van, akit imádnak, szeretnek, rajongásig tisztelnek az övéi, csüngnek a szavain. Magyarországon dicshimnuszokat írnak róla azután, hogy ő nem vállalta a parlamenti széket, hanem itt maradt. Mondhatnám azt is, hogy egy sztár volt, a politika sztárja, egy csillag. Bárhol jelent, tömegek csüngtek a szaván, egy innét származó ember mondta azt, hogy szinte szentként tisztelték már életében is, és egyszer csak ott van, ebben a vagonban, anya szült mesztelenül, neve sincs, csak egy száma, és még a ruháit is letépik róla. Semmije nem maradt, családja szétszóródik, kastélya, vagyona, magyarsága porrá zúzva. Ebbe senki nem csodálkozhatott volna, hogyha azonnal elveszti a józan eszét és beleőrül. Ehelyett egy levelet küld onnét a szibériai táborokból 47-ben haza, egy lengyelül írott levélkét Lengyelországon keresztül, ez az első életjel, hogy amit itthon kapták, és ennyit ír: János kéri, adják tudtára anyjának, gyermekeinek, hogy egészséges vagyok, 10-et kaptam, élek 10 év. És utána a legfontosabb része ennek a levélnek, hitemet nem veszítem, az Úristen és minden szentjeink segítenek itt. Imádkozom értetek mindenkiért. Áldalak és ölellek mindannyiótokat. Bibi. Aláírás, Bibi. A gyermekkorában így becézték kicsgyermekként, hogy Bibi, és ez ilyen fedőnévként használja, csak a családja tudja, hogy kitől származik ez a levél. Egy mindenétől megfosztják, egyetlen egy dologtól nem tudják a hitétől megfosztani. Mit is olvastunk előtte? Őrizzétek meg a Krisztus Urunkba vetett hiteteket, és a nemzeti önazonosságotokat, hovatartozásotokat, mert ez a két dolog minden nehézségen át segít benneteket. És lám, itt van rögtön a próba. Magán próbálhatja ki azt, amit mondott. Olyan, mint az a professzorok, akik kísérleteznek a gyógyszerekkel, de nem mernek kísérleti alanyokat, nem mernek kérni, magukat oltják be, hogy vajon használ-e az a gyógyszer. Hát Eszterházy János is most magán próbálhatja ki, hogy igaz-e az, amit mondott, hogy valóban meg tud-e a hit tartani bennünket egy ilyen állapotban, ilyen körülmények között. És azt kell, hogy mondjam, hogy igaz. Csáki Mihály, aki vele elrúrcolt pozsonyi magyar, írja ezt róla, hazatérve a gulagból, síralmasabbnál síralmasabb viszonyok uralkodtak ott. A Közép-Európából ide került foglyok, kis, gyorsabban, ki lassabban, minden reményüket vesztve, vetkőztek ki emberi mi voltukból, törtek le testileg, lelkileg. Nem úgy, Eszterházy, ahogy süllyedtek a többiek, úgy emelkedett ő, úgy nőtt napról napra is lett közéletű férfiból a szó legnemesebb értelmében emberré. Levetette az emberi gyarlóságokat, csak a magasabb, szentebb célok érdekelték, mély keresztény hitét, megrendíthetetlen magyar meggyőződését, s határtalan bizalmát az isteni igazság győzelmében. Soha nem veszítette el, de fogolytársai vigasztalására és felemelésére fordította. És valóban ez történt. Jóska bácsi, Hetényi József, egy Dunántúról elhulcolt magyar emlékezik rá, mint a magyarok szenvedő Krisztusára, aki mindenkit vigasztalt, mindenkit szeretve, tisztelve, körülvett, mindenkihez volt egy jó szava, megosztotta a kenyerét, ha kellett. És amíg a többiek, ahogy Jóska bácsi ír, káromkodtak, átkozódtak, trágárságokat beszéltek, és János csúfolták, amiért ő folyton imádkozik. Az egyik őr, az őrök is felfigyeltek rá, hogy mennyit imádkozik, és azt hitték, hogy pap. Csúfolták őt, hogy bátyuska. De ő mondta, hogy nem bátyuska, hát akkor nem vagy bátyuska, miért imádkozol annyit? Eszterházy János az imádságban kapaszkodott bele az Úristen kezébe. És ezt az Úristeni kezet, a lehajló kezet, ő fizikai értelemben is megtapasztalta. A igenis, az a levélkében az a mondat, hogy az Úristen itt van velem, az egy tény, egy valóság. Az Isten megengedi számára, hogy belekerüljön a poklok mélyére, de nem hagyja őt magára. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy tanulság. Az Isten sok nehézséget megenged a mi életünkbe is. De ha benne bízunk, ha benne hiszünk, csak olyan dolgot enged meg, ahol ő ott lesz velünk. Így elérhető testközelségbe. Egy litván, vagyis egy lett fiú, körülbelül ilyen korú, mint ti, ott szenved Eszterházy mellett. Szintén én hetek óta már nem mozdul, csak várják, hogy kidobják őt a hulla kazal tetejére, ami a jég tetején van ott a fogoly barak mellett. Zárójelbe a Kómi Köztársaság Arhangelszk északi sarkörön túli terület, havon évente körülbelül 2 hónapra melegszik fel a tundra, a préri, ez a 2 nyári hónap, egyébként utána nincs se tavasz, se ősz, csak tél, és amikor fölmelegszenek a mocsarak, akkor ezek a hullahegyek, amiket ott megfagyva, egymásra dobálva láttak az őrök meg a foglyok, azok elmerültek a mocsárba, és befagyott, és lehet jöhettek a következő hullahegyek. Ilyen világ volt, csak hogy mondjam. És hát bejött egyszer-egyszer az őr, és nézte, hogy még lélegzik-e ez a Peter Janulatis. És Eszterházy János borzasztóan megsajnálja őt. Megesik rajta a szíve, mint Krisztusnak a naimi ifjú édesanyján. Gondol arra, hogy ennek a fiúnak is van otthon édesanyja, aki siratja őt. És elkezd érte egy kilencedet imádkozni. Azért a reménytelen esetért, aki már élő halott kómában. És amikor a kilencedik nap befejezze az imát, így írja, szó szerint egy picit elszúnyadtam, és amikor fölébredek, átnézek az én kis barátom ágyára, és azt látom, hogy ül az ágyán, és enni kér. Aznap elmúlt teljesen a láza, elmúlt a betegsége, és túlélte a gulág tábort, a Eszterházy Aliz János lánya megtalálta a családot, hazament Lettországba, és ott halt meg öregkorában. Az imádság, a Krisztusba vele való kapaszkodás, az Istenbe való kapaszkodás, és az Isten szövetségének megtapasztalása Eszterházy János számára az imádságon keresztül egy élő valóság lesz. A hit nem elvont fogalom, hanem megélt élő valóság. Ez az imádság tudja őt meggyógyítani abból az iszonyatos megtöretettségből, megalázottságból, amin át kell mennie, és ez az imádság hozza létre lelkében azt a kapcsolatot, amit a bűn megszakít. Minden ember lelkében ott van ez a kapcsolat, a bűnnel azonban ketté vágjuk, elszakítjuk ezt a kapcsolatot Istennel. Eszterházy Jánosban, az ő lelkében helyreáll ez a kapcsolat. És akkor leírja, hogy is kikért is imádkozott, kihez is fohászkodik minden nap. És egy nagyon hosszú lista, nem olvasom el föl nektek, de azt írja, hogy két naponta legalább kétszer, és segítséget kértem tőlük, és nagyon segítettek. Az első, Jézus Urunk legirgalmasabb szíve. Ugye az irgalmas Jézus szíve, ez fordul ott a pozsonyi kínzókamrában is. Aztán a boldogságos Szűz Mária szíve, őrangyalom, Szent Terész, Kaszap István, különleges barát Kaszap István, majd visszatérek rá, Szent János evangélista, Szent József, Szent Tamás, Szent Péter, Szent Pál, végig a lengyel, végig az apostolok, aztán Szent Gelért, Szent István király, Szent Imre, Szent László, Magyarország nagyasszonya, Szent Margit, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Hedvig, is jönnek a lengyel szentek, és a végén ott a Csíksomlyói, Mária Völgyi Szűzanya, és a Csíksomlyói Szűzanya. És aztán egy mondat, és hogy milyen irgalmasan segítettek, és mennyire meghallgatták a kéréseimet, azt el se tudom mondani. Néhány rabtársa szabadulása után már a pozsonyi börtönben is azt mondja, hogy tulajdonképpen voltak éppen egész nap imádkozik. Ezen döbbennek meg a Orosz János érsekatya itt Alsóbodokon tanúságot tett arról, hogy ő találkozott fiatal korában olyan lazarista szerzetesekkel, akik papok voltak, együtt voltak egy cellába Eszterházy Jánossal, és megdöböntötte őket, a papokat, hogy ez az ember mennyit tud imádkozni, és hogy tud imádkozni. Teljesen belemerülve az imában naponta 2-3 óra hosszát, szinte tudomást nem véve a külvilágról. Hát igen, miért is imádkozott Eszterházy János? Lássuk. Elsősorban önmagáért. Tudta, hogy ő maga is gyarló, bűnös ember, ezért imádkozott magáért is, de figyeljétek csak a szavait, hogy milyen értelemben. Legfőképp attól féltem, hogy Szent Jónás és Szent Áldozás nélkül kell meghalljak. Ezért Szent Terészkéhez és Kaszap Istvánhoz is imádkoztam minden nap, hogy eszközöljék az Úr Jézusnál ki, hogy halálom előtt meggyónhassak és Szent Áldozáshoz járulhassak. De ha nem gyónhatnék, mert ugye ott nem volt hol, és nem volt Szent Áldozás, nem volt mise, azért eszközöljük ki, hogy az utolsó pillanatig öntudatomnál legyek, hogy az ő segítségükkel utolsó perce még tudjak ájtatosan imádkozni, bűneimet megbánni, és hogy így üdvözülhessek. Tehát miért imádkozik Eszterházy János? Nem azért, hogy mint gróf visszakapja a vagyonát, hogy mint politikus visszakapja a befolyását, nem azért, hogy mint rabember a poklok mélyéről visszakapja a szabadságát, még csak azért sem, hogy visszakapja a családját, hanem azért, hogy üdvözülhessen. Azt gondolhatnánk, hogy ez talán valamiféle lelki önzés az ő számára. Nem. Ez annak a fölismerése, hogy ő mennyire távol került az Istentől, és tudja, megtapasztalja azt, hogy az Isten az a legfontosabb számára a földi életben, mint hogy minden ember számára a legfontosabb az, hogy eltávozva ebből a világból a kegyelem állapotába lehessünk. Nem egy állapotot félt, hanem egy kapcsolatot. Az Istennel való kapcsolatát féli, hogy meg ne szakadjon. Tudja, hogy önmaga erejéből képtelen, mindannyian képtelenek vagyunk arra, hogy ez a kapcsolat ne szakadjon, ne rongyolódjon szét. Ezért kéri a szentek közbenjárását, a szűzanya, az irgalmas Jézus közbenjárását, akiknek az égi segítségére számíthat. Említettem, hogy ugye bűnbocsánat. Ez a következő ima szándéka. Azt kéri testvérétől, lenne egy nagy kérésem hozzátok, imádkozzatok azért, hogy én tudjak ájtatosan imádkozni, bűneimet a tökéletes bánattal megbánni, keresztemet alázatosan örömmel hordozni, és jó szándékaimat, engesztelésemet meg véghez vinni. Tehát itt már látjuk azt, hogy az ő szenvedése már nem öncélú szenvedés. Nem csak azért kér imád, hogy ő üdvözülhessen, hanem hogy azt a keresztet, amit kapott, örömmel és alázatosan szolgálhassa. És ez megint csak nem megy a lelki élet a kegyelmet nélkül, a kegyelem állapota nélkül, a bűnök megbánása nélkül, az ájtatos imádság nélkül. Csodálatos dolog ezt látni, hogy önmagából kilép Eszterházy János, és együtt érezve embertársaiért hordozza keresztjét, és tudja, hogy ezt a kereszthordozást, ezt az áldozatot fölajánlva csak a kegyelmi állapotban tudja véghez vinni. Hazatérésével kapcsolatban elmondtam, hogy tulajdonképpen még azért is imádkozott, hogy lehessen, szentmisén vehessen részt, és hogy meg tudja gyóni a bűneit. Ugye mondtam, hogy Mariska húga, hogy a két nő testvére volt, a nővére Luisa és Mária kisebb húga, hazatérte után Mariska többször is meglátogathatta őt, és az első alkalommal, amikor hazatért, rögtön Eszterházy János imát kért tőle, illetve imádságos könyvet kért tőle, és ő mondja, így írja ezt Luisának hazatérte után, hogy tegyék le, kértem a szenteket, tegyék lehetővé, hogy egyszer legyen egy misszálém, egy imakönyvem, és hogy részt vehessek a szentmisén, és meg tudjam gyóni bűneimet, és írja, és ma édes Lulkón Pozsonyban vagyok kórházban, tehát nem oda haza, van itt egy kápolna, ahol minden nap szentmise van, és én részt vettem egy szentmisén, rögtön az első alkalommal, ahogy hazaértem, 4 év után az első alkalom volt, amikor meggyónhattam és megáldozhattam, és megmondom neked őszintén, hogy 4 év alatt egyszer sem sírtam, de most sűrűn hullottak a könnyeim. És Mariska révén van egy misszálém, egy mise könyv, egy kis mise könyv, a te régid, és hoz nekem egy imakönyvet is. Hát ha ez nem csodálatos és 100%-os ima meghallgatás, akkor semmi. Igazán nem lehet könnyezve megköszönni ennyi kegyelmet és irgalmat. Tehát számára a 100%-os ima meghallgatás nem a szabadság, hanem az, hogy Krisztussal egyesülhet a szent áldozásban. Imádkozik továbbá szenvedő társaiért is. Említettem a gulág fiút, de imádkozik azokért a magyarokért és nem a magyarokért, akik ott a gulág táborban a kenyerüket eladva prostitúcióra használják a kapott pénzt. Ezt írja nekik, írja ezzel kapcsolatban, hogy én ezeket a fiúkat, fiúknak azt mondta, hogy fiúk, ti éhesek vagytok, és minden nap imádkoztak az Úristenhez, hogy minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És az Úristen oly végtelenül irgalmas, hogy itt is megadja nektek az életet biztosító kenyeret minden nap. És ti mit csináltok ezzel a kenyérrel, amit az Úristen nektek oly irgalmasan ad? Eladjátok a kenyeret, és az azért kapott pénzen vesztek egy hatalmas korbácsot, és aljasságotokban odamentek, és osztorozni kezditek személyesen az Úr Jézus Krisztust, aki oly végtelenül irgalmas veletek, aki oly nagyon szeret titeket. Gondoljatok arra, hogy ha ti az itteni életet szenvedésnek nevezitek, mit szenvedett az Úr Jézus a ti hálátlanságotok, bűneitek és gonoszságotok miatt? És akkor ezt írja nővérének, ez hihetetlenül hatott. Teljesen felhagytak minden ilyen piszkossággal, és igaz barátságban, szeretetben éltünk ott a táborban. Én voltam a legidősebb, mindenki János bácsinak szólított. Nagyon megszerettem őket, és igen nehéz volt a szívem, amikor ők ott maradtak. Ez egy igaz evangelizáció, amit hallottunk. Eszterházi János nem nézi el a bűnt, nem azt mondja, hogy hát én nem vétkezek, megtartom a parancsokat, imádkozok, többiek csinálják, amit akarnak. Fáj neki, hogy bások bántják az Úristent. Fáj neki, hogy ezt Mariska írja le gyönyörű szavakkal, hadd idézzem ezt is, ő, aki korábban annyira megjegyzett minden sértést, most a mások iránt érzett gyűlöletnek vagy az elutasításnak még az árnyékát is távol tartja magától. Fáj neki, és szánakozik azokon, akik valaha is ártottak neki, és fáj, hogy oly sok ember van, aki így módon megbántja az Istent. Tehát még az őt ért bántásokat, fájdalmakat is nem a maga miatt, hanem azért, mert Isten elleni vétekként az Isten, az Úristen sajnálja tulajdonképpen. Ima életét látva a rabok közül is többen voltak, akik megtértek. Mariska így írja le az első találkozást, amikor visszaérkezik a gulagból 1949-ben, ugye az ítélet végrehajtására. Ez az ember, aki visszajött, már nem az, akit elvittek. Egy teljesen más, elkikérő különbséggel az előzőkhöz képest. Nemesebb, fegyelmezettebb, a szenvedés által megpróbált, melyből Isten segítségével győztesként került ki. Teljes egészében Istenre koncentrált lélekkel. 100%-ban férfi, 100%-ban katolikus. Eszterházi János erre vonatkozóan is reagál, igen, visszatértem, és olyan vagyok, amilyenre formált Jézus Urunk legirgalmasabb szíve, a mama és a te és a Mariska imái. Tudom, hogy nagy változáson mentem át, de ezért engem dicsérni nem lehet és nem szabad, mert még ma is, mikor ezen változásokon átmentem, oly végtelenül messzi vagyok attól, hogy igazán olyan legyek, hogy Urunk Jézusnak öröme lehessen belőlem. Milyenné formálta őt az Urunk legirgalmasabb szíve, aki az elsőként fohászkodott, kérdezhetnénk ennek a részletnek az alapján, és a válaszban megint csak Eszterházi segít nekünk. Szeretteiért imád kér, miért is kér imád? Azt kérem tőletek, hogy a ti nagyon hatásos imátokkal kérjétek az Úr Jézust, jóságos Szűz Máriát, Szent Terészt, Kaszap Istvánt, hogy adjanak nekem kegyelmet és erőt, meg kitartást, hogy így engesztelhessem, és jó szándékaimat meg tudjam valósítani. Tehát erőt kér, kitartást az engesztelésért, engesztelés a bűnök miatti engeszteléshez, és a jó szándékai megvalósításához. A jó szándékai egyértelműen a felajánlásokat jelentik. Eszterházi Luisa írja ezt, hogy halála után, Eszterházi János halála után, hogy kiszabadult fogolytársai elmondták, János tartotta a lelket mindannyiukban, és gyakran említette, szenvedéseimet szívesen viselem el, ajánlom fel Istennek könyörgésként Magyarországért és a többi rab országért, hogy szabadok és boldogok lehessenek. Tehát engeszteli Istent a bűnökért. Szent Pál apostol ugye elmondja, hogy ami Krisztus szenvedéseiből hiányzik, azt szívesen viselem én a saját életembe. Ugyanezt látjuk Eszterházi János életében, és felajánlja a szenvedéseit minden nap valakiért. Hétfőn az édesanyjáért, kedden feleségéért, szerdán gyermekei, testvérei, és így tovább a tágabb családja, a fölvidéki magyarságért, és a vasárnapokat, a szenvedéseket és az imáit az ellenségeiért és jótevőiért ajánlja föl. Csókai András orvosprofesszora nevét ismeritek, ő mondja azt, hogy az ellenség szeretet, az ellenségekért való imádkozása kereszténység csúcsa. Jézust egyszer halljuk imádkozni az ellenségeiért ott a keresztfán. Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Tehát ehhez eljutni, mondja Csókai András, olyan mély Isten kapcsolatra van szükség, amitől nincs nagyobb, nem lehet följebb menni. Eszterházi János eljut erre az Isten kapcsolatra, nem érez gyűlöletet, bosszú vágyat, megbocsájt mindenkinek, és imádkozik az ellenségeiért. Mennyire aktuális ez a téma ma is napjainkban. Sőt, rájön arra, ugye, amit itt olvasunk, hogy szenvedéseimet szívesen viselem el. 1955-ben képzeljétek el 10 éves Csehszlovákia felszabadulásának az ünnepén általános amnestiát hirdett Antonin Zápotocki. Mindenkit kiengednek, Eszterházi János is a szabaduló cellában van, megkapja a civil ruhát, reggel besorakozik, és a kapuból visszafordítják, rá nem vonatkozik az amnestia. Megaláztatások egész tömegét kell elviselnie. És azt írja Máriának a következő levelében, önmagáról harmadik személyben beszélve, hogy a cenzor elnök obozza a levelet, a reálszabott újabb nehézségeket nagy nyugalommal fogadta, hisz nagyon jó lelki egyensúlyban és hangulatban van. Hálával fogadott mindent, minden nehézséget, mert bízik benne, hogy ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy szeretteinek jobb és könnyebb sorsa legyen. Örömmel szenvedek, értetek, mondja Szent Pál apostol. Ezt mondja Eszterházi János is. Örömmel szenvedek, ne aggodalmaskodjatok. Ez a szenvedés fölajánlás megtalálható Eszterházi Luisa hagyatékában, és ez megint csak a fölvidéki magyarságnak egy hitvallása lehetne. Egy kis szédulára Eszterházi Luisa levelei közt találtam ezt a fölajánlást, amit nyilván a testvérek megosztottak egymás között is, és lelkileg egyet értettek benne. Uram, irántad való szeretetből szívesen viselem el az otthonunk elvesztését. Engesztelésképp megszámlálhatatlan otthon elpusztításáért, és könyörgésképpen, hogy a lelkek eljussanak az égi otthonunkba, és itt a földön újra feléleszthessük a kioltott otthoni tűzhelyeket. Uram, irántad való szeretetből szívesen viselem el vagyonunk elvesztését. Engesztelésképpen a bűnökért, melyeket anyagi javak kedvéért annyi ember elkövet, s könyörgésképpen, hogy az emberi szívek benned lássák legfőbb javukat, s te megad mindannyiuknak a mindennapi kenyeret. Uram, irántad való szeretetből szívesen viselem el az üldözést, amely más nemzetek részéről ér, engesztelésképp a bűnökért, melyeket a nemzeti érdek nevében annyian elkövetnek, s könyörgésképpen, hogy az emberi szívek a te törvényedhez igazítsák nemzetük szolgálatát, s így létrejöhessen a te szíved szerinti béke. Amen. A fölvidéki magyarságnak szenvedések talán a legszebb gyümölcse, gyöngyszeme ez a fölajánlás. Nincs egy elvesztett, hiába való perc szenvedés sem, ha azt fölajánljuk, valamilyen szándékra adjuk. Az Úr Jézus visszaadja, megsokszorozva visszaadja. Idehaza a börtönben is, most már ezzel a végére szeretnék jutni. Ő volt az Lénár Károly atya és más papok tanúságtétele szerint, aki a titokban végzett börtön szentmisék után a szentostját, azaz a kenyérmorzsákat, mert nem volt ostja, hanem a rabkenyeret változtatta hát a pap, elvitte a betegekhez azokhoz, akik nem tudtak eljutni. És ha valahol csúnyán krágáról beszéltek, fölállt, más cellákba ment, hogy ne szentségtelenítse meg a nála levő oltári szentséget. Lénár Károly atya úgy jellemzi Eszterházy Jánost, mint aki olyan volt, mint egy járó tabernákulum, egy járó szentségtartó. De megint csak, kedves barátaim, micsoda csodálatos ránk hagyott örökség ez is. Hiszen minden kereszténynek ilyennek kéne lenni. Amikor magunkhoz veszük az Úr Jézust, akkor mi is járó szentségtartók, tabernákulumok vagyunk. De vajon úgy tudunk-e élni, úgy tudunk-e viselkedni? Isten akaratába való megnyugvás a következő. Mariska írja, megkérdeztem, nem érez egy gyűlöletet vagy bosszúvágyat azok iránt, akik így szörnyű szenvedések tömegét zúdították rá, mire ő így felelt. No, hallod miért? Minden úgy van jó, ahogy a jó Isten akarja. Ha ő jónak tartotta mindezt, akkor ez nekem is jó. Ki vagyok én, hogy a jó Isten akaratát ellenezzem? A válasz Máriát is meglepte. Ebben a pillanatban kedvem lett volna a kezét megcsókolni. A kedves, könnyelmű, régi, jó fiúból tarpik férfi a szenvedés tüzében megélelt keresztény lett, hála az Isten végtelen kegyelmének. Kedves barátaim, befejezve még egy tanúságtételt szeretnék idézni. Ez a Rudolf Bosnyáke, a nyitrai papi szeminárium rektora volt együtt Lipótváron Eszterházy Jánossal, és azt írja, magatartása példa volt mindannyiunk számára. Belsőleg annyira kiegyensúlyozottan viselte a rabságot, mintha nem a börtönben, hanem odahaza lett volna, mert belsőleg volt szabad ember, fölül tudott emelkedni mindazon, ami körülvette, és ezt a hitének, mély Isten hitének köszönhette. Csodálatos lelki egyensúly sugárzott belőle. Mariska így írja, ezt írja, ami kedvesünk lelkileg olyan formában van egy látogatás után, hogy erre nincsenek szavak. Őt szemlélve a lélek abszolút győzelmét látjuk az anyag felett, amit nem lehet szavakkal leírni. Talán Assisi Szent Ferenccel vagy Szent Terézzel kellene összehasonlítani. Kifelé menet, mondja Mária, ott akartam hagyni neki a rózsafüzéremet, de nem engedték meg. És mégis a rengeteg szenvedés, amit arcán és testén látszódott, mindennek ellenére az egyetlen ima, ami akkor az eszembe jutott, a Magnifikát volt. Magasztalja lelkem az Urat. Igen, rengeteg szenvedés, megaláztatás, lelki, testi kínok, az elmulasztott gyógyítás, megtagadták tőle a gyógyszereket, azt, hogy kórházba vigyék, 12 évig kell szenvednie, 12 év. Szinte csoda, Kis László doktor megnézte a börtön kartotékáját, orvosi lapjait, azt mondja, minden egyetlen épp belső része nem volt szinte csoda, emberileg megmagyarázhatatlan, hogy hogyan tudott eddig élni. Utolsóként ugye Mária azt kéri, imádkozzunk, János azt kérte, imádkozzunk, hogy megkapja a jó halál kegyelmét. Hogy jó halála lesz-e, ezt nem tudom. Olyan szörnyű, embertelen mindaz, ami vele történik. De most el kell magunkban nyomni, és le kell győzni az emberi harag, vagy lázadás minden kifejezését, hogy be ne árnyékoljuk az ő áldozatának beteljesedését. És ez a beteljesedés úgy nézett ki, hogy akkor, amikor eljött a halálának a pillanata, akkor helyezik oda Vaszil Hopko görög katolikus püspököt abba a cellába, ahol Eszterházy János szenvedett, és ahol, igen, ahol ezt Hopko püspök karjaiban visszaadja életét a teremtőjének, vagyis az, amit kért az Istentől, hogy szentségek nélkül nem múlhasson ki a világból, azt egy püspök biztosítja a számára. Kedves testvérek, az utolsó mondatként így fölállva csak egy dolgot szeretnék mondani, hogy összefoglalóként, hogy 12 évig volt politikus, 12 évig ült börtönbe. Ha most ezt valaki beírná egy CV-be, amivel állást keres, mondjuk magának, vajon hogy néznének erre az életrajzra? Lehet-e egy ilyen életrajzzal Eszterházy Jánost győztesnek nevezni? Ha igen, akkor miért és hogyan? Mert ha ő nem győztes, hanem vesztes, akkor mi is vesztesek vagyunk mindannyian. Ő azzal a tudattal ment végig a szenvedés keresztútján, hogy tudta ki ő és miért szenved. Tudta, hogy minden kínzás, megaláztatás ellenére is az maradok, aki vagyok. Nem tudtak vele olyasmit művelni, hogy megváltoztassák a személyét, aki volt. Önazonossága kikezdhetetlen volt. Több kartotékában is szerepel, hogy átnevelése lehetetlen, maga megrögzött régi eszméi között él. Nem tudták megfosztani magyarságától, keresztény hitétől, emberi méltóságától, Isten gyermeki mi voltától. Így ő számunkra Isten ajándéka, az Atya kiválasztott gyermeke, Jézus barátja és nekünk, ma élőknek küldött üzenete. Ő a jó hír, az evangélium, a fölvidéki magyar evangélium. Akármit tettek vele, megváltoztatni nem tudták. Ezért nevezhetjük őt győztesnek. És amikor szembenézünk az ő életével, akkor nem azt a kérdést kell feltennünk magunkban, hogy mi kibírnánk-e ilyen életutat. Kibírnánk-e, el tudnánk-e viselni a szenvedésnek ezt a tengernyi kínját? Nem. Ha belenézünk az ő életének a tükrébe, akkor azt a kérdést kell feltennünk, hogy mi, hogy én, vajon győztes vagy vesztes akarok-e lenni a saját életembe? De ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, tudjatok, tisztáznunk kell magunkban, hogy tudjuk ki az, hogy mi kik és mik vagyunk. Mennyire teljes vagy hiányos a mi önazonosságunk, nemzeti önazonosságunk és keresztény önazonosság tudatunk. Mi vajon tudatosítjuk magunkban saját magyarságunkat, hívő kereszténységünket, emberi méltóságunkat, Isten gyermeki mi voltunkat, és mindazt, hogy ezekkel az értékekkel a mennyei teremtő Atya ajándékozott meg bennünket. A győztes megengedheti a másiknak, hogy megalázzák őt, elítéljék, bántalmazzák, mert győzelmét, a lélek szabadságát nem tudják elvenni tőle, még akkor sem, ha mindezt igazságtalanul teszik vele. Eszterházy János belsőleg volt szabad ember. Ha tehát tudatosítjuk magunkban, hogy szabadok vagy győztesek akarunk-e lenni, akkor ővele együtt ki kell ezt mondanunk bátran. Akarom, hogy az legyek, aki vagyok, mert Isten így akarta, így teremtett engem, hogy az legyek, aki vagyok. Örüljek ennek, adjak érte hálát minél többször. Örüljek annak, hogy Isten társakat rendelt mellém, akikkel most együtt vagyok, akikkel imádkozhatok, hálát adhatok, mert Isten akarata, hogy együtt legyünk ma is, hogy örüljünk egymásnak, mert ő teremtett minket egymás számára. Akarok együtt örülni és hálát adni mindannak, amivel Isten az ő csodálatos világban megajándékozott, körülvett engem. Vigyázzunk erre az örökségre, és merjük fölvállalni örökségünket, és merjük szeretni embertársainkat és ellenségeinket is, ahogy ezt Eszterházi János tette. Így leszünk áldássá egymás és a világ számára. Isten szolgálja Eszterházi János, segítsen bennünket, hogy erre az útra tudjunk lépni. Köszönöm, hogy meghallgattad.